Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel örülök, hogy eljöttetek és megtiszteltek bennünket ezzel a jelenlétetekkel, hogy ez a mai estén együtt legyünk. Hát mit hoz a jövőm ez a téma? Azt gondolom, hogy maga a jövő és a jövővel való foglalkozás szerintem abban a korszakban vagytok, amikor igenis foglalkoztatnia kell benneteket. De talán nincs olyan korszak az életben, amikor az ember hidegen hagyja azt, hogy mi lesz vele a jövőben. Emlékeim szerint engem először egy 17 éves korban kezdett igazán érdekelni az, hogy honnan jövök, hova tartok és miért élek. Ezek elég fajsúlyos kérdések. Mivel abban az időben DJ-ként dolgoztam, ugye azok a barátaim, akik körülvettek, nem teljes mértékben ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Nem igazán filozófiai mélységek voltak azok, amelyek megtöltötték az elménket, hanem talán a konyak és az egyéb italoknak a bódultsága. Viszont amikor egyedül voltam, mégis ezekkel a kérdésekkel szembe kellett néznem, és azt kellett látnom, hogy nem tudom a választ rá. Hallottam egyszer egy kínai bölcseletet, így hangzott, hogy az élet célja a halál maga. Nos, hát ettől még rosszabbul lettem. Gondolkoztam rajta, hogy 17 éves vagyok, és akkor megfutom ezt az életpályát, aztán a vége a temető, és akkor ki lesz írva, élt tólig. Elég durva, nem? És akkor 17 évesen már az életből láttam annyit, hogy ennek azért vannak árnyoldalai is, és nem az egész élet egy nagy habos torta, és nem is egy rózsaszín álom, hanem sok fájdalommal, és sok problémával, és győzelemmel, és örömmel teli pálya ez. Amikor elérkezett az a pillanat, hogy egy évfolyamtársam egy ilyen diszkóban esetben szombat éjszaka meghalt, akkor azon is el kellett gondolkodjam, hogy nem is biztos, hogy 65-70 év ez a életpályának a vége. Akkor még jobban megdöbbentem, és még inkább elkezdtem gondolkodni és keresgélni. Aztán az is érdekelt, hogy mi lesz a jövőm a barátnőmmel kapcsolatosan. Éppen ezért, mivel volt lehetőség kártyavetőhöz menni, gondoltam, hogy hát ha a jövővel kapcsolatban, a kettőnk jövőjével kapcsolatban valami biztosabbat is tud mondani, mint amilyenek az én kilátásaim voltak akkor. És hát mondott is valamit, és elég döbbenetes volt az egész esemény. Aztán, mivel érdekelt a természet feletti valóság, és hogy van-e valami azon kívül, amit látunk, vagy tényleg csak annyi, amit a szemünkkel látunk, és élünk, és meghalunk, és vége, ezért elkezdtem a szellemidézéssel, és elkezdtem keleti vallások iránt érdeklődni, és azt a táncolatás, szellemidézés, reinkarnáció elmélet és különféle szellemi tapasztalatokhoz próbáltam fordulni azért, hogy meggyőződjek arról, hogy van-e valami azon kívül, amit látunk. És hát azt kell mondanom, hogy igen, hát bizony voltak meglepő jelenségek, amelyek arra utaltak, hogy tényleg van valamilyen természet feletti valóság, amelyet a szemünkkel nem látunk. És akkor eközben, a keresgélés közben találkoztam keresztényekkel, és mondták, hogy ha ennyire keresel a transzcendenst, persze nem ilyet mondtak, mert szerintem a fülem ketté állt volna, bár akkor már tudtam mi ez, mert minden keleti misztikában azért előjött ez a fajta gondolat, még a kifejezés is. Akkor miért nem olvasod a Bibliát? És mondtam, hát jó, nagyszerű. Emlékeim szerint olyan 12 éves lettem, amikor láttam Józsefről egy festményt, talán Nemzeti Galériában, József a kútban címmel, a rajztanára vitte bennünket, és akkor beszélt a Bibliáról. Hazamenve felforgattam a szüleim lakását és a nagyszüleim lakását, de Bibliát sehol nem találtam. Tehát ennyire vallásos közegben nőttem fel. Aztán ez a buzgóságom el is múlt, és majd 19 éves, 20 éves lehettem, amikor először találkoztam a Bibliával, és elkezdtem olvasni. És igazán az intenzív Bibliával foglalkozásom 21 éves koromra tehető, és akkor kezdtem járni egy keresztény közösségbe, ahol kérdések tömkelegével árasztottam az akkori lelkipásztor bácsit, mert dugig voltam, amíg olvastam a Bibliát, még több kérdésem lett. És végül is 22 éves voltam egy májusi éjszakán, amikor hát találkoztam valakivel, akiről addig hallottam hírből, de én személyesen még nem találkoztam vele. Őt a názareti Jézus Krisztusnak hívják. És megdöbbentő volt, ő volt a kulcs személy. Amikor vele találkoztam, lehet kérdezni, hogy találkoztál, kezet fogtál vele, ugye ez egy tipikus kérdés. Nem fogtam vele kezet, de mégis olyan élmény volt, mintha látnám. Tehát egyszerűen ott voltam a keresztnél, itt a jelenetben is azért próbáltak a fiatalok elénk tárni, és láttam őt, És tudtam, hogy ez a lényeg. Azért születtem, és azért éltem eddig, hogy vele találkozzak, és minden, amit eddig elkövettem, bűnöket, és minden istenkeresésem benne találtatik meg, és benne kapom meg a válaszokat, hogy miért élek, hogy vele találkozzak, és aztán vele éljek tovább, és kitáguljon a perspektíva a temetőn túlra, az örökké valóságba, az örök életbe. Nos, 22 éves voltam ekkor, és átrendezte az egész életem ez a találkozás, a barátságaimat megváltoztatta, a szüleimhez való viszonyomat megváltoztatta, a párkapcsolatban való mozgásomat megváltoztatta, erről hadd ne beszéljek részletesen, szerintem fantáziátok van. Aztán megtért az a lány is, akivel együtt jártunk, ő most a feleségem, és két öngyilkosság kísérlete volt mellettem, tehát elég durva és brutális életet éltünk. Ez a sevelet se nélkület, szeretlek, de nem merem kimutatni, hogy szeretlek, mert mi lesz, hogyha visszaérsz azzal, hogy szeretlek. Tehát ilyen őrület volt az egész. Ha visszaemlékszem erre a korszakra, annyi fájdalmam volt. Vágytam arra, hogy szeressenek, vágytam arra, hogy legyen valakim. Mégis ebben a kapcsolatban éltem, hát a legtöbb fájdalmat, megosztam legtöbb fájdalmat, úgyhogy végül is szerettem azt a másik embert. Tehát egy ördögi kör volt ez. És amikor megtértünk mind a ketten, ami azt jelenti, hogy új felismerése jutottunk, tehát rádöbbentünk arra, hogy Isten meglátogatott bennünket fiában, Krisztusban, és egy új élettel ajándékozza meg mindazokat, akik az életüket Krisztus kezébe teszik, belévetik a hitüket, mint Isten egyszülött fiában, és megtisztítja az életüket, egy új lelkiismeretet, egy új gondolkodásmódot ad megdöbbentő módon. Tehát én másnap fölkeltem, és tehát nem tudtam, mi történik velem. Olyan elképesztő változások jöttek a gondolkodásmódomban, az érzésvilágomban, a hozzáállásomban. És így indult el gyakorlatilag 22 évesen egy új dimenzió az életemben. Nos, amikor a mit hoz a jövő témával foglalkozunk, úgy gondolom, hogy legalább két kérdés fölmerül az emberekben, majd a másodiknál kérem a segítségeteket is. Az első kérdés úgy gondolom, hogy ami fölmerül bennünk, legalábbis bennem fölmerült, hogy mit hoz a világ jövője? Tehát mi fog történni? 2000-ben ugye, mikor volt az ezredforduló, és hát az informatikával akkor foglalkozók tudják, hogy mekkora őrület járta be az egész világot, ez a Y2K, forduló, úgy, hogy a szerverek át tudnak állni, az órák tudnak-e váltani a PC-ken, szóval, hogy meg fognak állni a dolgok, stb. Tehát őrület járta be az egész világot, és akkor voltak keresztények is, akik azt mondták, hogy talán most lesz a világ vége, meg ugye ez az ezredfordulós dolog, egy picikét ilyen feelingje volt, és foglalkoztatja az embert legalább életében egyszer-kétszer, hogy mi lesz a jövő. Vagy ha ma rövidebb távon gondolkodunk, akkor mindenképpen gondolom, ti is foglalkoztok valamelyest a hírekkel, bár bizonyára ti szelektíven és több forrásból próbáltok híreket szerezni, hogy osztani 2-vel, szorozni 3-mal, és osztani 10-zel, és akkor körülbelül megpróbálod leszűrni, hogy merre is haladunk. Tehát tájékozódni, hogy milyen lehetőség és milyen kilátások vannak mondjuk a pályaválasztás területén. És akkor eljöttünk a másik kérdésre, mit hoz az én jövőm? Mit gondoltok, melyik kérdés foglalkoztatja, vagy titeket melyik kérdés foglalkoztat sokkal inkább? Az első vagy a második? Na, csináljunk egy szavazást. Ki az, akit leginkább az első kérdés foglalkoztat? Nyugodtan emelt fel a kezedet, vállalt fel, nem probléma. Köszönöm. Van néhány ilyen. Van ilyen azért. És ki az, akit a második kérdés foglalkoztat inkább? És valakit meg semmi nem foglalkoztat egyáltalán. Hát nem is baj, ilyen is lehet. No, akkor szedjük össze egy picikét, hogy ebben a témakörben, hogy mit hoz az én jövőm, milyen konkrétumok vannak, amelyek szerintetek foglalkoztatják ma az embereket, vagy általában az embereket. Tehát mi az, amit tudni szeretnének a jövőkkel kapcsolatosan? Ha meg lehetne tudni, mi az, amit biztos befizetnének? Lehet, be is fizetnek sokan, mert elég jól élnek ma ebből. Hány évig fog élni, tehát mikor fog meghalni? Aztán. Bocsánat? Család egészségügyi állapot. Nagyon szépen fogalmaztad. Mi lesz a halál után velem? Karrier. Hogyan fogok futni a pályámon? Lesz a lakásom. Jó. Hát én néhányat én is összeszedtem itt. Én úgy gondolom, szerelmi élet. nyilván abban a fázisban, amikor valaki ebben nyakik benne van, hogy mi lesz ebből a kapcsolatból. Vagy összejövünk-e? Ugye, nagyon tetszik. Lobog a láng. Szerintem ez egy olyan kérdés, amely ősi idők óta foglalkoztatja a szerelmes párokat. Aztán a család élet. Én is azt gondolom, hogy lesz-e családom, gyerekeim, hogyan fogok élni, milyen lesz, jó lesz, nem lesz, elvárunk, nem válunk, hogy fog menni. Aztán az anyagi élete az embernek szerintem, hogy fog előre haladni, mivel fog rendelkezni, elhangzott a lakáskérdés például. Aztán a munka karrier kérdése. Hova lenne jó elhelyezkedni? Lesz-e hova elhelyezkedni? És ha elhelyezkedtem, lesz-e karrier lehetőségem? Hova fogok kifutni? Mit kell ahhoz tennem? És stb., amiket meg is fogalmaztatok. Hát azt gondolom, hogy kézenfekvő kérdésünk az, hogy hogyan és honnan tudhatom meg a jövőt? Megtudhatom egyáltalán? Valószínűleg, hogy csak valami ilyesmiért jöttetek ide, hogy egy kicsit erről elmélkedjünk és gondolkodjunk. És én is, amikor a kártyavetőhöz fordultam, akkor is azt szerettem volna tudni, hogy mit hoz a jövő az én szerelmi életemben. És amikor a Bibliát kezdtem forgatni, akkor is csak azzal kezdtem foglalkozni, és azt kutattam, hogy mit lesz a jövő. Az én személyes jövőm ebben a pályában, amit megfutok ugye a földi élet végig, és azon túl van-e jövő. Válaszokat két forrásból lehet kapni, és azt gondolom, és tudom, és tapasztalom, hogy igenis vannak válaszok ezekre a kérdésekre. Nem feltétlenül mindig exakt válaszokat kapunk, és mindig azonnal kapunk válaszokat ezekre a kérdésekre, de keresztény életemre tekintve azt a pályát, amit most futok már 22 éves korom óta, azt látom, hogy minden kritikus kérdésben, amikor a jövővel kapcsolatos kérdéseim voltak, kaptam válaszokat. És hadd mondjam nektek, mielőtt találkoztam Jézussal, akkor is kaptam valamiféle válaszokat. De a gyümölcse teljesen más volt. Most úgy élem az életemet, hogy nagy békesség és nagy nyugalom van a szívemben, szellememben. Bár elég fáradt vagyok most én is, talán mint ti, mert egész nap dolgoztam én is, ti meg gondolom tanultatok, vagy dolgoztatok, ki merre járt a mai napon. De mégis azt tudom mondani, hogy meg izgulok is egy kicsit, mert azért a téma elég súlyos, és nyomja a vállamat. De mégis azt tudom mondani, hogy békességem van, és nagyon hiányzik a családom. Tehát nagyon szívesen lennék a gyerekeimmel együtt, a feleségemmel együtt. Tehát egy boldog embernek tudom mondani magam, míg a Jézussal találkozásom előtt a kilátásaim, az életkilátásaim elég ramadjak voltak, és a közérzetem is kivételt képeztek azok a bulis napok és a esték éjszakák, amikor az ember pörgött, és úgy jól érezte magát, de a nagy része sokkal zaklatottabb volt. Két forrás. Nos, megnézzük az egyik forrást is, és megnézzük a másik forrást. Engedjétek meg, mint lelkész, hogy inkább a egyik forrásra helyezzek hangsúlyt, mivel ebből tapasztaltam én pozitív változás és pozitív válaszokat kérdéseimre. Nézzük az álmokat és az álomfejtést. Nos, ikletett ez már sok mindenkit, és a történelem folyamán sokan próbálkoztak és próbálkoznak álomfejtéssel, és hadd mondjam nektek, hogy valóban vannak olyan álmok, amelyek nem mindennapiak. Talán neked is voltak már olyan álmaid, hogy engedjétek meg, hogy tegeződjünk így, aztán majd válthatunk a nézőközi beszélgetésben. Tehát lehet, hogy voltak olyan álmaid, amikor fölkelt és azt mondtad, hú, ez valamit jelent, de jó lenne megtudni, hogy mit jelent. Érezted, hogy ennek súlya volt. És hadd mondjam nektek, hogy igen, Isten kommunikál velünk álmok útján. Még azokkal is kommunikál Isten álmok útján, akik nem az övéi. De nagy különbség van a kettő között, akik az övéi, és akik nem az övéi, hogy hogyan tudhatják meg az álomnak a megfejtését. Nos, azt gondolom, biztosak lehettek benne, hogy én nem a álmos könyvre fogok voksolni, annál tutibbat tudok nektek mondani, és mutatni is példákat. Talán Józsefről hallottatok, ha más nem, akkor láttátok a musicalt, az angol musicalt, a széles vásznú színes kabátról, vagy láttátok a rajzfilmet, és remélem, hogy többen olvastátok talán a Bibliából és a Mózes első könyvének 37. részében olvasunk József álmairól. Személyes életére nézve kapott József Istentől álmokat, melyben érintettek voltak a családtagjai is, és egész messze jövőbe mutatott az, amit Isten közölni akart vele az ő álmaiban. Tehát a Biblia igenis beszél arról, hogy Isten kommunikál az emberekkel álmok útján. No, nézzük. szeretnék egy kis bejátszás veletek megnézni.
Ismét álmot láttam az éjjel.
Már megint egy álom.
Nem hozzátok szóltam.
De kérlek, miért nem mondod el nekünk is?
Halljuk, most kit vitt el a farkas?
Ne nevessetek, most rólatok álmodtam.
Nagyon kérünk, Bölcs József, mondd meg, milyen jövő vár ránk.
Félnem kelted?
Adjatok békén.
Ugyan, József, mondd már el, megöl a kíváncsiság.
Álmomban kévét kötöttünk a mezőn, veletek dolgoztam. De aztán egyszer csak... fölétek emelkedtem, és a kévék meghajoltak előtte.
Mit jelentsen ez?
Semmit. Ez nem jelenthet semmit.
De hát ti akartátok hallani.
És még mi történt?
Sötét volt az ég, és körülöttem csillagok fénylettek. Azok is leborultak előtte.
Hajoljunk meg mind a nagy József előtt.
Nem vehetjük semmibe az álmait, hiszen a múltkori is valóra vált.
Azt akarod mondani, hogy József különb, mi nálunk? Talán még Júdánál is?
Azt nem mondtam. De hát, ha az álom jelent valamit...
Mindig Júda vigyázta anyáját. Aratta a búzát, verte a sátrakat, ő az első közöttünk. József nem jobb nála.
Júda, ezt én nem tudhatom. Talán Isten tudatni akarja velünk a jövőt.
Tehát az én munkám semmit sem ér.
Vigyázz a szádra.
Jákob, Júda!
Bibliában láttuk először is azt, hogy Józsefnek voltak álmai, a saját életére, a saját jövőjére vonatkozóan, és még nem igazán értette. Igen, vannak olyan álmok, amelyeket Isten elhelyez az ember életében, amelyek túlmutatnak rajta, viszont ezek az álmok, amelyeket Isten ad egy ember életében, azok átsegítik sokszor a nehéz és kritikus szakaszokon. Az álmoknak nevezhetjük azt, amikor valaki a személyes életére kap egy ilyen jövőképet Istentől, ez reménységgel tölti az embert, várjanak a beteljesedését. Tehát már is megállapíthatunk valamit, azok az álmok, amelyeknek forrása a menny és az élő Isten, azoknak a hatása az életünkben a pozitív és reményteli jövőkép. Ez egy lényeges dolog, a másik forrással, ha szembeállítjuk. Baleseti sebészeten kellett az ambulancián valamiatt mennünk, elég, hogy három gyerek mellett ez gyakori. A középső lányunkat azt hiszem 6-szor varták, tehát hol itt, hol ott. Tehát már volt olyan, hogy benne volt a varrás egyik helyen, és már varni kellett másik helyen, és hívták a dokik a ápolónőket, meg a személyzetet. Ez az a kislány, aki tudjátok. Na szóval elég érdekes. Lényeg az, hogy toltak egy ágyon egy beteget, és tiszta vér volt. Fölrobbant a köszörűkorong, és arcát széllyel vágta a férfinak, és nagyon megdöbbentő volt a hölgy, a felesége. Rémült volt, és azt mondja, 2 évvel ezelőtt jósoltak nekünk, és megmondták, hogy ebben az évben a férjem meg fog halni, és talán még dátumot is, vagy hónapot is mondtak, és azért rettegtem, 2 éve már rettegésben élek, és itt van, és megtörtént. No, ők is kaptak egy jövőképet, de ennek a gyümölcse az ő szívükben, bensőjükben a rettegés és a félelem volt. No, itt az óriási különbség. A mennyből jövő, az Istentől jövő jövőkép, és a sötétségtől, a sátántól és a gonoszság fejedelmétől, aki szintén szellemi valóság és szellemi lény, fakadó jövőkép. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy milyen forrásból veszem az én jövőképemet. Tehát láttuk, hogy És a József történetét elolvassuk, és javaslom, olvassátok el a Mózes első könyvében a 37-es fejezettől. Nagyon sok nehézségen ment át József, de minden nehézségben erőt adott neki ez a pozitív jövőkép. És majd látjuk, hogy bele is lépett abba, és megértette egy napon, hogy Isten miért mutatta azt, hogy a testvéréről ő fog gondoskodni, a szüleiről ő fog gondoskodni. Nos, Józsefnek az egyik szakaszában az életének bekerült a börtönbe, és az egyiptomi fáraónak két vezető embere, tisztségviselője is vele volt a börtönben. József ugye az álmok királya, így folytották az angol mesefilmnek a címét, és tényleg József élete tele van ilyen álmokkal és álomfejtéssel. Józsefnek képessége volt arra, hogy megfejtse azokat az álmokat, amelyek nem mindennapiak. Persze ugye tudjátok, hogy ezek az álmok azért nem olyanok, hogy sajttal álmodtam, mert éhes voltam, jaj de jó, vagy olyan rosszat álmodtam, mert pacalpörköltel telettem magam, mint Tordján Józsi bácsi egyszer. Tehát érzitek igaz, hogy vannak ilyen visszatérő álmok például, persze vannak rémálmok is, nos azokat is tudja kezelni a mennyistene, a szabadulást tud belehozni, de én nem a rémálmokról beszélek, hanem ezekről a Istentől jövő jövőképekről, amelyeket kommunikálhat hívőknek és nem hívőknek egyaránt, és megmutathatja a kifutását az életének az embernek. Na nézzük meg, egy kicsit érdekes lesz ez a...
Éjjel a saját álmaim nem hagytak aludni, most meg még a tieiddel bajlódjam.
Csak hallgasd meg! Álmomban a fáraó kertjében jártam, s egy öreg szőlőtövön három vesszőt láttam. Egy könycseppet hullattam, mit a három vessző legott magába szívott. Gyönyörű szőlőszemek sarjadtak rajtuk, miket ott helyben a fáraó poharába facsarta.
Ez aztán fura álom.
Tudom, mit jelent az álmod.
Igazán? De hogy lehet az?
Csak tudom. Tehetségem van hozzá. A három vessző három napot jelent. Harmadnapra a fáraó a palotába vitett. És szabad leszel.
Már csak így lenne.
Így lesz. De ha szabadulsz, meséld el ezt a fáraónak. Kérlek, ígérd meg!
Még hogy tehetség! Meséket talál ki, hogy csalfa reménnyel táplálja.
Talán nem is ő találta ki.
Tegyük próbára. Hét éjjel folyton csak ugyanazt álmodom. Három kenyeres kosarat vittem a fejemen, míg nem mindhárom leesett. Amint szedegetem a kenyeret, egy csapat madár tűnik fel a semmiből és reám támad. Csípik az arcámat, marják a szememet. Mit jelent ez?
Én nem tudom.
Dehogy nem tudod, halljam!
Na, hagyj!
Mondd el!
A három kosár három napot jelent. Harmadnapra a fáraó felakasztat, és a madarak eszik majd a húsodat.
Hogyan? Hazudsz! Hazudsz!
Na, hagyd! Ne is hallgass oda! Sose jutunk innen.
Az ott.
Állj fel!
Te tudtad!
Nem tehetséges, hanem átok!
Téged a fáraó a palotába vitett.
De miért? Mit tettem?
Gyerünk!
Minden rendben lesz, meglátod. Csak emlékezz meg róla. Ne felejts el engem!
No, egy másik területre érkeztünk a jövőképpel kapcsolatosan. Hadd mondjam nektek, hogy az Isten igéje, a Szentírás nem enged bizonytalanságot az élet vége felől. Tehát igenis, elég biztosan lehet tudni, hogy ki hogyan finisel ebben az életben. És a két tisztségviselőt a tekintjük, ugye valószínűleg azért kerülhettek börtönbe, mert valami nem stimmelt körülöttük. Ugye a főpohárnok az, aki megkóstolta a fáraó előtt a italt, és ezzel biztosította arról, hogy nincs benne méreg. És hát szintén a fősütőmester is, aki készítette az ételt, ugye hát, hogyha mondjuk egy fáraót, vagy egy királyt el akartak tenni a lábalól, valószínűleg az étel volt a legjobb lehetőség, hogy megmérgezzék. Ugye ez érthető. Tehát mind a kettő vád alá került, mind a két személy vád alá került, összeesküvés vádjával, hogy a királyt meg akarták ölni. Az egyikről igazolódott, hogy ártatlan, a másikról kiderült, hogy bűnös. Az ártatlan felmentést kapott, visszahelyezték a tisztségébe, a vétkes pedig a halálra került. Isten beszéde azt mondja, hogy két úton járnak az emberek. Két életút van, életpálya. Az egyik életpálya az áldás. Ezt kereste József, mert istenfélő ember volt, és mert Isten kereste, az útja egy pozitív jövő felé haladt. A másik az átok útja, amely az Istennek való hátat fordítás útja, a nem törődömség útja, akkor nem akar valaki tudomást venni Istenről, akkor szintén megy, amerre akar, hisz Isten nem fogja senkire rá kényszeríteni az akaratát, mert annál jobban tiszteli az embert, hisz szabad akarata ajándékozott meg, de nem rejti vék alá, hogy az egyik az élet felé vezet, a másik pedig a halál felé vezet. A harmadik dolog pedig Isten igéje nem elvtelen. Tehát a bűnös megkapja a büntetését. És akkor ezt még lehetne tovább folytatni, de a bűnös, aki beismeri bűnét, az kap kegyelmet. De a földi dimenzióban nyilván vannak olyan börtönlakók, akik megtértek, de a cselekedeteikért börtönbe kerültek. Találkoztam én is ilyenekkel. A másik dimenziója az álmoknak, amikor egy birodalomhoz, egy nemzethez, néphez kíván szólni az Isten. Ennek megvan a célja. Ilyen volt József életében az, amikor találkozik a fáraó álmával. Ez legtöbb embernek ismerős, ez a hét szűk és a hét bő és a hét szűk esztendőnek a váltakozása. Ez a népi hirdelemben is benne van egyébként, ez a várakozás. Gyerekkoromban emlékszem rá, hogy mondták, hogy na most szárazság volt, most majd jön a bőség, majd felváltja. Tehát valahogy az emberekben ez a törvényszerűség úgy várakozásként ott volt gyermekkoromban. Most egy világbirodalom vezetőjéhez, az akkori világbirodalom vezetőjéhez szólni akart Isten egy elég természetfeletti módon, és akkor hangzik el ez a mondat, amikor Józsefet behívják hozzám, és kérik, hogy mondja meg, hogy mit jelent ez az álom. A fáraó ezt mondta Józsefnek, álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghalod az álmot, meg tudod fejteni. Jelzem, a fáraó házában háza tele volt csillagjósokkal, jövendőmondókkal, varázslókkal, kuruzslókkal, mindenféle ilyen okkult praktikát üző személlyel, de érezték, hogy olyan kritikus nem blöffölhetnek. Tehát érezték, hogy az államnak olyan súlya van most, hogy ezt nem lehet csak így blöffölni, mint ahogy gyakran szerintem csinálták, hanem itt csendbe kell maradni, és akkor jön József, akit beajánl a pohárnok. József így felelt a fáraónak, nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. Tehát József azt mondja, az álomfejtésnek a forrása Isten. Tehát két dolgot látunk, Isten adhat jövőképet, figyelmeztetést, és a magyarázata az Istentől jövő álmoknak azokon az embereken keresztül jöhet be, akik ismerik az Istent. És erre van ajándékuk Istentől. No, akkor tényleg ez a utolsó ilyen... De nem vagyok ilyen fan, tehát ilyen József és a álmok királya fan, tehát azért nehéz.
Ő az uram. Azt beszélik, te értesz az álmokhoz. Megfejted őket.
Nem én fejtem meg, uram. Istentől jön a magyarázat.
Egyetlen bölcs sem tudja a választ. Egyetlen Isten sem segít rajtam. Miből gondolod, hogy a te Istened különb?
Mondd el az álmot, fáraó.
Minden éjjel ugyanaz. A Nílus partján állok. Hét szép tehén legelészik a parton. De azután hét ösztövér beteg tehén jön ki a folyóból. A legrútabbak, miket Egyiptomban láttam. és elnyelik ezek a szép teheneket. De meg nem szépülnek, betegek maradnak. Aztán felébredtem.
Volt még más is?
Igen. Ezt egy másik álom követi. 7 szép kövér aranykalász növekedik egy száron. De 7 sovány, keleti széltől aszott kalász sarjad utánuk. És elnyelik ezek az aranykalászok. Nem marad más utánuk, csak 7 haszontalan száraz kóró. Semmi több. Nos?
A 2 álom ugyanaz. A 7 szép tehén 7 szép esztendő. A 7 kövér kalász az is 7 esztendő. A 7 beteg tehén és a 7 aszott kalász az azt követő éhség 7 esztendeje, mely pusztulást hoz ránk. Egyiptom porrá lesz.
Lehet másképp. Mit tehetünk?
Találjon a fáraó egy megbízható embert. A bőség idején szedesse be vele minden termény 1/5, és őrökkel vigyáztassa azt. Az éhínség idején adja azt vissza a népnek.
Potifár, megbízol ebben a fiúban?
Az életemet is rábíznám.
Jó barátok lettek. Nem így indult ez a történet. Nos, nyilván az ige alapján készült a rajzfilm, de azért a művészi szabadság ott is alkalmazta maga a művész, de érdemes elolvasni a Bibliában, az az autentikus forrás. Nos, nézzük csak ezt a történetet. Azt mondja a fáraó, hogy egyetlen Isten sem tud választ adni. Hogy mit jelent az én álmom. Tehát megjelenik itt ebben a bibliai történetben a sok Isten. Tehát a politeizmus, amely ugye jellemző volt a pogány népekre, nemzetekre, és ma is jellemző, hisz szokták mondani, hogy nem mindegy, melyik Istenbe hiszek. Hát nem. Nem, mert úgy néz ki, hogy vannak ezeknek az isteneknek jócskán korlátai, ezeknek a más isteneknek, viszont van egy Isten, akiről József tesz bizonyságot, az élő Isten, akiről a Biblia úgy beszél, világot teremtő, fenntartó és alkotó Isten, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, Jézusnak az atya. Így definiálja a Biblia. Úgy is mondja még, hogy ő a vagyok, aki voltam, vagyok és leszek, ő az örökkévaló. Tehát van egy Isten az Istenek fölött, aki egy nemzettel kapcsolatosan arra törekszik, hogy megmentsen egy nemzetet, mondjuk az éhínségtől. Félelmetes és megdöbbentő dolog, tehát mondjuk a magyar nemzet problémáira egy válasz lehet Istentől egy kijelentés. Ha olyan ember van, mondjuk Magyarországon vezető pozícióban, egy város vezető pozíciójában, aki képes hallani, amit Isten akar mondani, és vannak körülött olyan tanácsadók, akik meg tudják azt magyarázni. Jelzem, ha nem hívő még ez a személy, tehát nem Isten hívő, az élő Istenben hívő, de mégis felelősséget hordoz a népéért, akkor Isten már tud hozzászólni, és egyáltalán nem mindegy neki, hogy mi történik a sok százezer emberrel. Tehát azt látjuk, Isten először is nem akarja elpusztítani azokat, akik több Isten hitben rendelkeznek, és nyilván nem az ő népe voltak. Mégis fontos neki, hogy megmentse őket. Elküldi az ő szolgáját Józsefet, hogy rajta keresztül 2 dolgot elvégezzen, megmentse az egyiptomi népet, és megmentse a zsidó népet. És az akkori lakott föld jelentős lakossága járt Egyiptomba az éhínség idején, és Józseftől kaptak kenyeret, így lett József a nagy kenyérosztó. Tehát Isten szívéről ismerünk meg valamit, az álmokkal, a kijelentésekkel kapcsolatosan. Isten meg akarja menteni a nemzeteket, a népet, így a magyar népet is. Most egy másik történelmi dimenzióba megyünk. Nebukadnezár, Babilónia király, hatalmas fejedelem, ő abban az időszakban ő volt a világ ura. Krisztus előtt 605-ben járunk, de hát az alapelvek tekintetében most ez nem is lényeges. Látott egy látomást, egy álmot pontosabban, és annyira megdöbbent ezen az álmon, hogy nem mondta el a csillagjósainak, a jövendőmondóinak, hanem azt mondták, hogy mondjátok meg, mit álmodtam, és magyarázzátok meg, mit jelent. Mire mondták, hát ki tudna ilyet tenni? Így beszéltek, azt mondja ebben a részben, a 11-es versben, amit Dániel próféta könyvének második fejezetében, hát az Istenek nem laknak az emberek között. Az ő isteneik nem, mert azok valójában nem is istenek. Őket ők imádtak. És csődött van a tudomány. No most ugye a királynak lejön a történet, azt mondta, tehát akkor eddig is hazudtatok. Ezért holnap meghaltok. Tehát vagy megmondjátok, hogy mit álmodtam, és az mit jelent, vagy meghaltok holnap. És akkor itt kerül ez az Izraelből elhurcolt fiatalember Dániel a képbe, akinek volt Istentől képessége arra, hogy megmagyarázza az álmot. És képzeljétek el, hogy azt is kijelentette Isten neki, olvassuk a 17-es versben, 19-es versben, hogy imádkozza, könyörögtek Istenhez, hogy mondja meg Isten, hogy mit álmodott a király, és az mit jelent. És Isten kijelentette neki. Így beszélgetnek, Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok, azaz csillagjósok, nem tudják megfejteni a királynak. Csődöt mondtak. De van Isten a mennyben, ezek fölött, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudotta Nebukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fejfélen láttál, ez volt, és akkor elmondja, hogy látod egy aranyfejű, ezüst felsőtestű, bronz derekú, vas lábú és vas és cserép, vaslábszár és vas és cserép lábú szobrot. És meg is magyarázza a látomást Dániel, abból a korból kiindulva, amikor Nabukadnezár Babilónia királya volt, elmondta Isten neki, mivel ezt is olvassuk, hogy gondolkodott Nabukadnezár, hogy mi következik a történelemben utána. Ezen gondolkodott, kutatta, és Isten tudotta vele, hogy ő a történelem ura. És elmondta, hogy a fej a babiloniai birodalom azt jelképezi, az ezüst mell, az pedig a méd királyság, a méd birodalom, legalábbis most, amit elmondok, ez a legáltalánosabb magyarázata ennek a történelmi korszaknak, ugye visszatekintve a történelemben. A bronz a perzsa uralom királyság, a vas Makedón Nagy Sándor királysága, a görög birodalom, a vas és cserép pedig a Nagy Sándor szétbomlott birodalma, amely keveredik az erős és a gyenge pontokkal. Ugye két jelentős királyságra bomlott Makedón Nagy Sándor királysága, az északi szír királyság, a szelőkidák uralkodtak benne, és a déli, az egyiptomi térség, a tolemidák uralkodtak benne, bocsánat. Tehát a történelem korszakaira vonatkozólag egy bizonyos pontból kilépve évszázadokkal előre elmondta Isten, mi fog történni, leíratott a Bibliában, mint profécia, és úgy történt. És megtörtént. Elképesztő. Menjünk tovább. És itt még a proféciában volt egy kép, hogy a nagy szobor, ledönti az égből, a mennyből lehulló szikla, és ez betölti az egész földet. Ez pedig a jövőre vonatkozó kijelentés, amely előtt állunk. A Biblia beszél ugyanis az Isten országa, Isten királyságáról, Isten királyságáról a földön, amely ezer esztendeig fog tartani. Ez pedig már a föld, az a korszak, amely előtt áll a föld uralkodói, királyai. Az a korszak, amikor Isten fog uralkodni, maga Jézus Krisztus fog uralkodni jeruzsálemi székhelyen ezen a földön. Most csak azért érdemes ezen elgondolkodni, mert ugye az aranyfej volt Nabukadnezár, és sorban a királyságok, uralmak, birodalmak, azok létrejöttek, és ha ezek így megvoltak, akkor valószínűleg úgy, hogy ez is igaz lesz, és meg fog történni. Nabukadnezár kapott egy másik álmot is, később a saját jövőjével kapcsolatosan. A saját jövőjével kapcsolatosan pedig Isten figyelmeztetni akarta őt. Ezt a Dániel proféta könyvében találjuk szintén a kijelentést. Nagyon megdöbbentő kép. Egy konkrét kijelentés van benne, azt mondta, hogy az angyalok rendelkeztek Nabukadnezár királysága fölött. Tehát egy angyali rend, a mennyben lévő angyali seregek hoztak egy döntést, akik figyelik a földet, és szerte járnak a földön. Figyelték Nabukadnezárt, ugyanis minden uralom és királyság az Istentől származik. Biblia kijelenti, Isten emel és dönt le királyokat. Nézzétek meg, milyen izmusok és birodalmak jöttek és mentek, és ha megfigyeljétek a korszakait egy-egy birodalomnak, hogy általában a szexuális és a társadalmi rothadás, romlás útjára tévedtek ezek a királyságok. Tehát nyilvánvaló a Bibliát olvasod, hogy törvénytelenség, tisztátlanság, szentségtelenség, és ennek a vége volt az, hogy Isten megítélte azokat a királyságokat, uralmakat, és eltűntek a történelem süllyesztőjébe. Óriási birodalmak, mint amiket most itt említettünk, és még a római birodalomra nem is beszéltünk. Tehát Nebukadnezár saját jövét illetően kap egy álmot. Isten figyelmezteti, hogy ne felejtse el, hogy legyen alázatos a mennyisten előtt, mert ő emelte fel őt királynak. Négyszer támadja meg legalább Izraelt egyébként, és négyszer fosztja ki, vagy deportálja el visszarabszolgaságba zsidókat egyébként. Blake, angol festő, festette le azt a képet, amelyről a Biblia beszél, hogy Nabukadnezár fölment a palota tetejére, és azt mondta, ez a birodalom, amelyet én építettem. Én vagyok ennek a királya. 12 hónappal a látomása után, miután figyelmeztette Dániel, hogy térjen meg bűneiből, hagyja el az erőszakoskodást, és alázkodjon meg Isten előtt. 12 hónappal a látomás után pontban, tehát egy esztendő múlva, a palota tetején állva fölemeli magát Isten fölé, és azt mondja a Biblia, hogy az Úr angyala lesújt rá, és elvesztette az eszét, négy kézláb mászott, a szőre kinőtt, a körmei megnőttek, füvet evett, és ez a nagy király 7 esztend, 7 időszak, hozzánk 7 esztendeig, mint az állat úgy élte az életét. Persze elvesztette a királyságát, és azt is leírja a Biblia a jelzett részben, hogy 7 év, a 7 időszak, az valószínűleg 7 esztendő lehetett, de ugye a Héberben a számok, azok jelentéstöblettel bírnak, tehát a 7-es szám például a teljességet jelenti, tehát amikor egy Héberben leírnak egy számot, akkor annak sokkal több jelentése, mint nálunk ma a magyar nyelven. Tehát a 7-es szám jelenti az is, amikor betelt az ítélet rajta, akkor azt mondja a Biblia, hogy föltekintett az égre, megtért, visszanyerte az visszajött a helyre az elméje, és visszaállították királyságába. És azt olvasok róla, hogy gyakorlatilag megalázkodik az élő Isten előtt. Ez a másik kép. Aztán nos, nézzük a negatív forrásokat. Ehhez olvasnék is a Bibliából néhány verset, az Mózes 5. könyvében. Ha valaki leírja, akkor én elírtam a 18. 5 Mózes 18:9-15. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is, Istened az Úr. Légy fethetetlen, Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi meg Istened az Úr. Prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. Ez már jövőre vonatkozó kijelentés. Tehát azt látjuk, hogy negatív forrásoként jelöli meg a Biblia a varázslókat, boszorkányokat, tehát az a másik forrás, amelyből szintén jöhet jövőkép. De mint mondtam, az egy negatív jövőkép. Azt mondta valaki egyszer, hogy a sátán akkor is hazudik, amikor igazat mond, és alapvetően pedig Jézus leleplezi, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, tehát neki soha nincs olyan terve a negatív forrásokon keresztül jövő terveire vonatkozóan, amely előre vinni, valóban kibontakozás hozna az ember életében. Aztán a jelmagyarázók, ugye ilyenek a csillagjósok, jövendőmondók, vagy éppen a babonaság, tudjátok, a magyar nemzetben elég jelentősen jelen, a jelmagyarázó, átment előttem egy fekete macska, én annyira babonás voltam, hogy képes voltam átmenni egy másik úton. Ha átment egy macska, meg mindent lekopogtam. Majdnem balesetem lett, mert annyira kopogtattam mindent le. Hála az Úrnak megszabadultam, és nincs ilyen problémám. Gyere, gyere, cicucska! Na, ugye, Kuruzsló, igéző, ha valamikor, akkor a mai világban, amikor az emberek vágynak egészségesek lenni, szépek lenni, óriási kínálata van a kuruzslásnak. Bújtor Istvánról mondták egyes rossz nyelvek, vagy jó nyelvek, hogy valószínűleg, hogy érdekes forrásokból próbálta megszerezni a gyógyulásának a kulcsait. Most nem akarok részletekbe menni, mert nincs bizonyítékom, ezért mi a hangfelvétel készül, ezért óvatos vagyok, és legyengült az immunrendszere, és gyakorlatilag végül is ebbe halt bele. Ezt viszont lehetett olvasni is. Kuruzslók, igézők, ugye, akik bizonyos varázsigékkel, kuruzslásokkal, itt nem a kamilla teáról beszélünk, jó, meg a hársva teáról, mézzel. Tehát jó, tehát azért, tehát az nem az, tehát nem az a kategória, tehát nem kell félni, és ugye a patikusoknak nincs a vállán bagoly. Tehát nyugodtan ugye egy gyógyszer is belefér orvosi rendelvényre. Az átokmondó, itt az átkokkal kapcsolatban sokféle átok van. Általában a mai világban, ugye a fehér mágia világában az átkokat pozitív előjele próbálják eladni. Ilyen például a szerelemkötés, ami úgy adják el a szerelemre vágyónak, hogy ez egy pozitív dolog, no de hát ez egy átok a másiknak, mert hát azért nem szerelmes bele, mert biztos nem tetszik neki. Tehát ugye ezek a kutyvalékok, stb. Megitatása, meg kígyófarok, macskanyelv. Nem akarom elbagatelizálni, mert ezek mögött nagyon komoly szellemi erők vannak, attól függően, hogy a személy, aki ezt gyakorolja, milyen mértékben adta át magát a sötétségnek. És igenis, a sötétség világában megvannak a beavatási szintek, és ismeretes, tehát a sötétség világának szektái szertartásait űzőknél rendszer van ott, egy komoly rendszer van, hogy mélységei vannak. A Biblia így beszél, hogy Sátánnak vannak mélységei, amelyeket kimerítenek egyesek. Aztán van a szellemidézés, amiről beszéltem, ugye tudjátok, oktalan tréfának gondoljuk azt, hogy mikor hallottak, tudakozódunk. A Biblia világosan mondja, hogy a holtak hazájából vissza senki nem jöhet. Akik szellemidézéskor megjelennek, mert bizony megjelennek, és egyik katonatársam hihetetlen mélységben ment ebbe bele, villany kapcsolódott, beszorította a sarokba az asztal, mozgott a függöny, tehát majdnem ott halt meg. A szellemidézéskor a gonoszság világának lényei, úgy mondja a Biblia, hogy démonok, tanítók, és megvan a rendszer, a sötétség világának fejedelmeit, egészen a Biblia beszél több szintjéről, és egy komoly szervezettségről beszél, és vannak olyan szintjei, amely nemzeteket uralnak, és bizony szintek pedig a döntéshozó testületekbe veszik be magukat, és bizony személyek megszerzése által a döntéseket befolyásolják egy nemzet életében. Tehát nagyon komoly rendszer van, amiről a Biblia beszél a sötétség világának kapcsolatosan. A jövendőmondók, ugye csillagjóslás, kártyavetés. Hadd nézem, kedves kém, a tenyerét, megmondom a jövőjét. Ne add oda. Egy tipikus ilyen utcai jövendőlések, gonoszság forrásából fakad. Halottaktól tudakozódó, halott idézőkről van itt szó. Sok mindenről tudnék beszélni ezzel kapcsolatban, amit emberek gyötrődnek, hogy visszajárnak, bizonyos szellemek visszahozzák a elhunyt szeretteik képét. Természetesen ez a gonosznak a gyötrése, mint gyümölcse, látjátok a gyötrelem. A hamis proféták is megjelennek, azt mondja a Biblia, tehát akik hamis vallásokat indítanak el. Annyi vallás van a világon, és annyiféle ökörséget eladnak embereknek, és komoly pénzeket fizetnek ezekért mindért. Nagyon komoly pénzeket vesznek el. Na most hadd mondjam neked, amikor egy keresztényhez elmégy, hogy imádkozzon érted, az ingyen van. Amikor Istenhez fordulsz, Isten nem kér, hogy 6500 per óra vagy alkalom. Küld el részes a bankszámlámra. Ugyanis Istené a föld, a menny, és a földön minden, ami betölti a földet. A menny lábának, vagy menny a trónusa, a föld pedig lábának zsámolja. Tehát neki nincs szükség 6500 forintos óradíjra, vagy alkalmanként dolgra, mint a boszorkányok, ahogy árulják szolgáltatásaikat. Megdöbbentő történetet olvastam a Family magazinban, vagy pedig a Baptista magazinban, most nem tudom pontosan, egy fiatal hölgy tesz bizonyságot erről, hogy hogyan ismerte meg Krisztus, és hogy szabadult ki a boszorkányságból. Fiatal barátja pszichés, negatív pszichés tünetekkel mentek el egy boszorkányhoz, és a boszorkány mindaddig kezelte, míg a srácnak pénze volt. És a srácnak az állapota egyre rosszabb lett, és végül pedig egy olyan épületben laktak, ahol ugye középen hogy spirálosan ment fölfelé a lépcső, és le lehetett ugrani középen a földszintre, és levetette magát a fiatalember, és öngyilkos lett. És a lány is menni akart utána, de ami csoda folytán valami hang megállította, és megtért, megszabadult, meggyógyult, helyreállt ez a lány, és leírja, hogy milyen csalás és hazugság volt. Miután a sászak egy filére nem volt, elhajtották. Azt mondták, hogy most már nem tudnak felfoglalkozni, és mikor pénze volt, meg mindig olyan tanácsokat adtak, hogy még visszamenjem. És nagyon megdöbbentő, tehát ez látnod kell, hogy a gonosz forrásokból jövő tanácsok nem a szabadságot hozzák, hanem a köteléket rakják az emberekre. Isten pedig, Jézusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító. Szabadító. Krisztus pedig felkent, azaz hatalommal bíró, királyuralommal bíró. Itt egy kedves kis hölgy, aki beszélni fog nekünk arról, hogy hogyan tette meg a távolságot a negatív, a sötétség világának királyságából, a világosság, azaz Isten királyságának a világába. Hallgassuk!
Nádas Beának hívnak, és igazából evangélikus családból származom, de nem igazán gyakoroltuk a hitünket, csak így egyszer-kétszer elmentünk karácsonykor a templomba, de így nem sokat jelentett nekem, és biztos voltam benne, hogy a kereszténység az utolsó, amit így ki akarok próbálni, mert hát apukám természetgyógyász, és egy ilyen közegben nőttem föl, és teljesen normális volt az, hogy nem tudom, hogy rejkivel gyógyított engem, vagy hegyi kristálya, vagy ingával, vagy valami ehhez hasonlóval, és beszélt az ő hitéről is, és hát így én is elhittem mindazt, és hittem a lélekvándorlásba, abba, hogy egyszer életek egy isteni szintet, de valahogy ezt sehogy nem éreztem az életemben, hogy ennek lenne valami haszna, vagy hogy ez egyáltalán jó lenne, hanem sokkal inkább leterheltek ezek a dolgok. Hát nem véletlenül mondta Isten, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál, de hát akkor ezt még nem tudtam. És mégis ez idő alatt mindig is volt bennem egy űr, és kérdések, hogy akkor végülis, ha Isten jó és szeret, akkor miért nem vagyok boldog? És hogyha mindenható és hatalmas, akkor miért nem találom a helyem az életembe? És... De jó az Úr, és mégis egy, tényleg annyira egy csoda az is, hogy megtalált, mert egy internetes fórumon ismerkedtem meg egy lányjal, teljesen véletlenül, és kiderült, hogy ugyanabban az iskolába fogunk járni, és mégis ő hívott el engem először egy ifjúsági alkalomra, és ott tényleg mindenki nagyon boldog volt, és annyira lelkesek, és dicsérték az Urat, és nem tudtam, hogy mi az, de úgy voltam vele, hogy nekem ez kell, és meg akarom ismerni. És mégis utána még beszélgettem az ottani emberekkel, és amit így Istenről mondtak, ahogy ők Istent látták, az tényleg úgy látszott rajtuk, hogy ők ezt bizonyosságban mondják, és ezt tapasztalták. És hát egy pár hónappal később én is megértettem az evangéliumot, hogy azért nem tudok egyedül boldogulni, mert bűnös vagyok, és van megoldás mégis, és Jézus meghalt értem, és az ő áldozata a bűneimet eltörli. És hát rájöttem, hogy végülis nem véletlen, ami így velem történt, mert tényleg annak a kegyelemnek vagyok a része, ami Istentől való, és így ismertem meg azt a szabadságot és életet, ami igazából valódi. És azt szeretném, hogy más is ezt megismerhesse és megérthesse.
Köszönjük, Bea! Nagyszerű volt. Egy fontos igazságra hívnám fel a figyelmeteket. Nem feltétlen gonosz ember az, aki jósokhoz, meg természetgyógyászokhoz és sokféle forráshoz fordul, hogy megoldást találni a problémáira. Sőt, azt gondolom, az én példámból is kiindulva meg, amit Beától is hallottunk, hogy általában az emberek valahol keresik a transzcendens, keresik a természet felettét, és egy jó vágy van bennük. Hát nem azért mennek ugye agykontrollozni, reikizni, jogázni, kuruzslókhoz, mert rosszat akarnak, hát ők jót akarnak, válaszokat akarnak, megoldást akarnak. Tehát nem feltétlenül, azt gondolom, az emberek nagy többsége nem a sátánnal akar barátkozni. Tehát azt gondolom, ez nem egy ilyen fekete és fehér történet, ha még keresés van bennük, csak nem jó helyen keresik a megoldást, a válaszokat. Látomások és profétálás ugye a Bibliában témában folytatnánk. Istennek vannak az Ószövetségben profétái. Hát a proféta szó azt jelenti, hogy Isten szája, azaz elmondja, amit Isten mondani akar. Na most ugye ez nem egy, tehát nem olyan dolog a profétai szolgálat, nem egy ilyen transzban történő beszéd, amikor azt mondja az Úr. És akkor mit beszéltem? Tehát teljesen normális emberek imádkoznak, sokszor, tehát van ugye a profétáknak látó és író profétákat ismerünk, akkor inspirációt kapnak az Istentől, és a saját intellektusuknak megfelelően, szókincsüknek megfelelően, amit kaptak Istentől, azt papírra vetették. Vagy amit láttak Istentől látomásban, vagy álomban, és ami bennük a lélek által kinyilatkoztatott magyarázatként, azt írták le a saját intellektusoknak megfelelően. Ezért látszik, tehát a Bibliában nyomon tetten érhető az, hogy különböző irodalmi stílusokban íródott például a Biblia, mert nem egyforma emberek voltak. Tehát az Isten szája nem azt jelenti, hogy Isten kezébe vette, és akkor bekattant, hanem teljesen normálisak voltak, és valóságos emberekként kaptak Istentől szót. Új szövetség. No, hát döcögős területre érkeztünk, mert hadd mondjam azért nektek azt is el, hogy bizony az új szövetségi közösségek, gyülekezetek nem teljesen egységesek ebben a kérdésben. Én igyekszem nektek azt elmondani most, ami az én meggyőződésem a Szentírás alapján, tényekkel bizonyítva az állításomat. Én úgy gondolom, és úgy látom az új szövetségben is van profétálás. Némelyek azt mondják, hogy Jánossal a bemerítő, vagy közismertet nevén keresztelő Jánossal megszűnt a profétálás. Mondják ezt azért, mert Jézus maga mondja, hogy Jánosig profétáltak a proféták. Igen, ám, de az új szövetségben egy másik korszaka kezdődött el a profétai szolgálatnak, és teljesen más minőségi is lett, hisz az új szövetségben élő hívő emberek már személyesen vannak közösségben Istennel, nem a papokon keresztül és a szertartáson keresztül kapcsolódnak az Istenhez, mint az Ószövetségben. Az új szövetségi keresztény emberek személyes kapcsolatban vannak az élő Istennel. Olyan mélység ez a kapcsolat, hogy Biblia azt mondja, hogy aki Krisztusban hisz, és Krisztus befogadja a szívébe, azaz neki adja az életét, az Isten gyermekévé fogadja, és hatalmat kap az Istentől, a teremtő, a világot teremtő, az univerzumot alkotó és fenntartó Istentől, hogy gyermekének neveztessék. Konkrét példák. Agabosról beszél a Biblia két helyen is, az új szövetségben, aki egyszer egy éhínséget jövendől meg, aztán Pálnak a jövőjével kapcsolatosan beszél, hogy fogságba került. Tehát új szövetségi szentírás, új szövetségi gyülekezet, profécia, azaz Istentől hall valamit Agabosz, és közli azt az emberekkel, és az éhínséggel kapcsolatosan pedig előkészültek a keresztények, gyűjtöttek az éhínség sújtott a területen élőknek, és így átvészelték az éhínséget. Aztán Péternek van látomása, profétai látomása, egy lepedőben ereszkednek le állatok. Korszakalkotó volt ez a látomás, ugyanis kinyílik az evangélium, az Isten hit, az Isten örömhíre a pogány népek felé. Egy zsidó embert érint meg Isten, hogy különféle, ugye a zsidók számára tisztátlan állatot hoz elé látomásban, és mondta neki, hogy öld és edd, amit az Isten megtisztította, nem mond tisztátalannak. Ezáltal jelentik Isten, hogy Isten a pogány népeket is, a zsidókon kívüli népeket is szereti és keresi. A János jelenések könyve, hát az új szövetség egyértelműen profétai könyve. A 19. rész 10. versében pedig arról beszél, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel, a Jézus Krisztusnak a bemutatása, a profétáknak a lelke, a profétálás szelleme lakozik azokban, akik ezt teszik. Tehát az újszövetségi profétálásnál azt látjuk, hogy azok hitelesek, akik bemutatják Krisztus az életükkel és maga viseletükkel is. Tehát gyümölcsöt termő életük van, azaz hasonló a Jézushoz. Bemutatják Jézus szavaikkal, de életükkel is. A Korintus levél alapján pedig nagyon szépen jönnek azok az igazságok, hogy az építés, a bátorítás és a vigasztalás adatik az újszövetségi profétai szó. Tehát nem a félelemkeltés és a leuralás, hanem építés, bátorítás. A bátorításban benne van az intés, a rossztól való eltántorítás és a jóra való buzdítás. Tehát nem azt jelenti, hogy csak jókat mondanak az újszövetségi proféták, hanem azt mondják, fölhívják a figyelmet a rosszra, De kimenekedést mutatnak Isten szerint való módon abból a helyzetből a reményteli jövő felé. Mert ez az Isten szívén való dolog. Isten igéje azt mondja, hogy nem akarja Isten a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Isten szava az egész emberiséghez és az egyénhez. Nagyon fontos kinyilatkoztatás a Szentírás. Isten szava a Biblia, a legerőteljesebb profétai szó, amelyet minden ember olvashat. A kereszténységnek nincs titkos tana. Nincs olyan rejtett dolog, amiről nem tudhatsz. Vehetsz egy Bibliát bármelyik boltban, olvashatod magyarul, és ennyi. Erről prédikálunk. Ezen kívül semmi. Az igazi keresztények nem. Hát a szekták azok veszik a Bibliát, meg veszik még a sok minden mást mellé, különféle dogmákat vagy rendtartásokat. Itt nem a liturgiáról beszélünk, hanem amikor a tanításba keveredik bele olyan, amely nem a Biblia kinyilatkoztatásából jön, nem azzal van tökéletes szinkronban. Tehát a Biblia, mint kinyilatkoztatás, ezt mondja itt a Péter levelében az Isten igéje, hogy jól teszitek, ha a prófétai szóra figyeltek, amely az Istennek a beszéde, az Isten igéje, mert ez meg tudja őrizni a ti lelketeket az örök életre, az örökké valóságra. És azt is mondja, hogy a ószövetségi próféták is a Szentlélektől indítatva szólaltak meg. Jézus Krisztusban való kinyilatkoztatása Istennek, Jézus maga is egy prófétai szava Istennek, egy kijelentése Istennek az egész emberiségnek. Azt mondta, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fia által szól hozzánk, akit örökösévé is tett mindennek. Jézus Krisztus egy figyelmeztető jel az ő kereszthalálával, feltámadásával, mennybe menetelével, és azzal az ígérettel, hogy vissza fog térni minden ember számára. Tehát senki nem mondhatja, hogy Isten nem szól hozzá. Egyrészt szól Isten a Biblián keresztül, és szól Isten Jézus Krisztuson keresztül hozzánk. Isten életedre vonatkozó pozitív jövőképe. Azt mondja a Biblia, hogy nem romlást tervezek, és nem pusztulást, hanem reményteli jövőt adok nektek. Tehát az Isten világa, végig, ahogy olvasod a Bibliát, még az Ószövetséget is, a legkeményebb ítéletek mellett is mindig ott van a kegyelemnek az ígérete. Ha megtértek, ha elhagyjátok gonosz utaitokat, akkor megbocsátok nektek, visszahozlak erre a helyre benneteket, megáldalak benneteket, fölvirágoztok. Tehát amikor az ember az Isten nélküli állapotából Istenhez fordul, akkor abból egy gyümölcsözés, egy áldás jön ki az Istentől. Ezt tudom mondani én magam is. Most meghallgatunk még egy utolsó tanúságtétet erről a témáról.
Sziasztok, Almási Mariannak hívnak, és szeretném nektek elmondani, hogy miért járok gyülekezetbe. 2004-ben ismertem meg Jézus Krisztust, és életem legjobb döntése volt, hogy behívtam őt a szívembe. Azelőtt nem is gondoltam volna, hogy ilyen személyes kapcsolat létezik Istennel. Bár biztos ti is sokszor gondolkodtatok azon, hogy miért születtetek erre a világra, én is ugyanezt tettem így serdülőkorom tájékán, hogy mi a dolgom ebben a világban, miért születtem, miért vagyok ilyen, amilyen. Nagyon sok felé kerestem igazából, akkor még nem is Isten, talán önmagamat, talán a boldogságomat, hogy így visszaemlékszem, a teljességet, szerettem volna, valami hiányzó, szerettem volna teljesebb lenni. És olvasgattam olyan könyveket, amiből valamilyen logikai úton eljutottam afelé, hogy Istennek, vagy valamiféle irányító erőnek lenni kell az életünkben, mert vannak találkozások, amik talán nem véletlenek. Bár akkor még elég bizonytalan voltam ebben, és egyre tovább kutattam, és eljutottam nagyon sokféle technikáig, és nagyon sokféle irányzatig, filozófia irányzatokig, vallás irányzatokig, nagyon sokféle keleti vallást próbáltam megismerni, és csipegettem magamnak innen is, onnan is egy keveset, foglalkoztam agykontrollal, hogy hatékonyabb legyek az életemben, a tanulásban. Foglalkoztam különböző ilyen kártyavetésekkel, tarókártyával, jikinggel, mindenféle furcsa dologgal, csak azért, hogy lássam Istennek, mi az akarata az életemre nézve. Eszembe nem jutott volna mondjuk Bibliát olvasni, vagy keresztény közösségbe menni. Nem éreztem magam odavalónak. Idejennek éreztem ezt a közeget, nem tudtam, hogy mikor kell felállni, mikor kell leülni egy ilyen szertartás alatt, és olyan idegen hanghordozással beszéltek, És akkor változott meg a véleményem egyébként a keresztényekkel kapcsolatban, amikor egy fiatal pár, akit ismertem, meghívott az esküvőjére, és ők történetesen keresztények voltak, és ott a lelkipásztor úgy beszélt, hogy teljesen érthető módon, sőt, viccesen, de nem közönségesen, és annyira emberi volt, hogy... és annyira érthető volt, hogy ez engem nagyon megfogott. És ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy amiket mond, abban erő van, és hiteles, ami egy nagyon fontos dolog volt az életemben, és ez így felkeltette az érdeklődésemet, és beszélgettem olyan emberekkel, akik ismerik Jézus Krisztust, elhívtak gyülekezetbe. Ott megtapasztaltam Isten jelenlétét, a dicsőítés az éneklés alatt, és ez a találkozás nagyon nagy hatással volt rám, átéreztem Isten hatalmas szeretetét, és úgy átéltem azt, hogy mennyire máshogy élek, mint amilyen Isten, vagy ahogy Isten gondolkodik rólam. Elég büszke teremtés voltam, és elég határozott lány ahhoz, hogy most ott nekem emberek elmagyarázzák, hogy neked ide kell járnod, és akkor így jó lesz, stb. Emberekre nem hallgattam volna, mert el kell, hogy mondjam, hogy én emberekkel foglalkozom, pszichológiát tanultam, és látom, hogy az ember, tudása az emberről mennyire véges, és lehet segíteni, lehet meghallgatni embereket, ugyanakkor bűnbocsánatot csak Jézus Krisztus tud adni, és nagyon sok fiatallal foglalkozom most is a munkámban, és azt látom, hogy emberi erőből meghallgatom őket, és el tudunk jutni valahová, hogy mit miért okoz, de igazi megoldás csak az hoz az életükbe, hogyha nyitnak Isten felé. Soha nem szoktam ezt erőltetni, mert ezt nem is lehet. Nem gondolom azt, hogy emberek meg tudnak embereket téríteni, viszont én is emberektől hallottam Jézus Krisztusról arról, hogy lehet vele személyes kapcsolatot kialakítani, és azt tudom mondani, hogyha szeretnél egy jó, pozitív irányú változást az életedben, akkor keresd Jézust, és keresd azokat az embereket, akik ismerik őt.
Köszönjük szépen, nagyon jó volt. Tehát azt lehet látni itt ezekben a beszámolókban, hogy ilyen, olyan, mint a vonatoknál a váltó. Hogy megyek egy vágányon valamerre, érkezek egy váltóhoz, átváltják, és akkor teljesen más irányt. Ez egy 180 fokos fordulat. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek. Tehát, mint mondtam, a megtérés eredeti kifejezés azt jelenti, hogy új felismerésre jutni, rádöbbenni, ráébredni. És nagyon fontos volt, amit Marian mondott, amire már most figyelmeztetek is benneteket, az ilyen tukmálós embereket kerüljétek el. Tehát úgy gondolom, hogy Isten, azt látom, hogy szabad akarattal ajándékozott meg minden embert, és igen, felelősségünk, hogy megosszuk azokat a dolgokat, amelyek nekünk segítettek. No de maximálisan tiszteletben tartva azt, hogy mindenki személyesen hoz döntést a maga életére nézve, az mi felelősségünk, keresztény embernek felelőssége először is, hogy szeressünk, hogy Krisztus bemutassuk, éljünk egy olyan életpéldát, amelyre a Biblia beszél, és hívjuk fel a figyelmét a körülöttünk lévő embereknek, hogy van egy másik forrás a jövővel kapcsolatosan. Tehát, mint mondtam, a pozitív jövőkép Istentől jön, békesség és valódi szabadság jön vele, egy kiteljesedő és áldott élet a következménye. Tehát nem szeretném azt az illúziót kelteni, hogy ma, ha azt mondod, Jézus, neked adom az életemet, akkor holnap úgy kezd, hogy minden probléma megoldódik. Nem. A kiteljesedés egy folyamat az életében az embernek. Egy folyamatos, pozitív irányú változás kezdődik az ember életében. Egyébként szerintem a mi lelkünk ki sem bírná, hogyha a változás sokkal dinamikusabb lenne ennél. Isten alkotott bennünket, ő tudja, hogy a formálás, változás milyen időtávban jó, ha végbe megy. Örök élet, mely szabad a fájdalomtól, betegségtől, gyásztól és teljes az örömben, szabadságban. Tehát egy perspektíva a halálon túli dimenzióra, amelyet örök életnek, amely örök életnál szól. Nem is annak nevezzük, hanem az. Akarod-e tudni a jövődet? Ez a kérdésem. A HVG online-on talált egy kedves barátom egy cikket, és elküldte nekem. Mit nyerhetünk, ha hiszünk? Ez a címe, megtaláljátok, 2009. 9. 29-én datálták ezt a cikket, és többek között a Szegedi Orvostudományi Egyetem készített egy tanulmányt, egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mit nyer az az ember, aki hisz. Nagyon érdekes volt a tanulmányt a hívőkkel kapcsolatosan is, vagy a vallásos emberekkel kapcsolatosan is, ketté kellett választaniuk, mert megdöbbentek, hogy mekkora különbség van azon, aki vallásos, de a maga módján, tehát nem jár közösségbe, és igazán a hitét nem gyakorolja, és milyen különbség van a között, aki valóban hívő, és tagja, elkötelezett tagja egy helyi gyülekezetnek, amely egyébként a Biblia tanítása. Jelzem, azért lényeges kérdés ez, mert ma nagyon óckodnak az emberek, elkötelezi magukat közösségek mellett, amit én értek is. Tehát annyi sokféle dolog van, amit azt gondolom fontos, hogy óvatos legyen mindenki, mielőtt választ egy keresztény közösséget, és olvassa a Bibliát, és beszélgessen. És azok a jó közösségek, ahol inkább lebeszélnek arról, hogy tagja legyél, és azt mondják, hogy gondold ezt meg, legyél itt közöttünk, ismerj meg bennünket. Szóval azt gondolom, azok a szeretettel vesznek körül, de engedik neked, hogy dönts. És a felelősséget ott hagyják nálad. Az újszövetségi profétai szó is erről szól, hogy jó irányba próbál befolyásolni az Isten a profétákon keresztül, mert megértette, hogy a döntésed a kezedben van, de a döntésed által óriási hatalom is van a kezedben, mert dönthetsz, és a döntésed megváltoztatja a jövődet. Tehát a kutatás azt mutatta, hogy akik elkötelezett keresztjének, és a gondolkodásmódjuk is megváltozott ennek kapcsán, és járnak rendszeresen egy hívő közösségbe, azok hosszabb ideig élnek és egészségesebbek. Már a vallásos embereknél is mutatkozik életminőségbeli javulás. Itt az egészséget nem csak fizikai egészségre vonatkoztatva értem, hanem mentális, tehát lelki egészség vonatkozólag is. És aki már vallásos, tehát valamilyen módon az Isten törvényeihez próbál igazodni, annak az életében is mutatkoznak a pozitív eredményei. Tehát, hogy mit hoz a jövő, már tudtam is mondani valamit neked, ami tuti biztos. És ez világi tudósok bizonyították be, mint mondtam, HDG online, mit nyerettünk a hiszünket, 2009-29 el lehet olvasni. Szívesen segítünk. Szeretném ezt felajánlani, ezt a segítséget, és bátorítalak is, hogy váltsd meg a jegyet a jövődbe, a pozitív jövődbe, változtass Isten kegyelméből. Ezen a websájton találtok többet a egyetemi szolgálatról is, egy helyi gyülekezetről, ezen kívül még vannak linkek más gyülekezetekre vonatkozóan is a városban, meg itt lesznek föltéve a három előadásnak hanganyagai. Reméljük, hogy sikerül jó minőségben ezt megoldani. Én ezen a ponton megköszönöm kedves figyelmeteket és türelmeteket, és most adnék lehetőséget kérdésekre. A kérdések szabadok, legfeljebb nem tudok rájuk válaszolni. Tehát honnan tudhatom azt, ha álmodok, annak a forrása pozitív vagy negatív dolog? Hát éppen ezért kell megtudni a magyarázatát. Egyébként azt azért látni kell, hogy minden példa, amely a Bibliában álomként előjött, és amit végignéztünk, az egy mély benyomás jött az emberen. És olyan álmok is voltak, és nézzétek meg például a fáraó álmát, kétszer is megismétlődött, nyomatékosítva két dolgot. Egyrészt, hogy nagyon fontos dologról van szó, másrészt pedig azt mondja, hogy sürgető dologról van szó. Tehát azt gondolom, hogy valaki egyrészt visszatérő álmot álmodik, vagy mély benyomást kelt az ő bensejére, hogy az ember szelleme a legbensőbb része az embernek, úgy szoktuk mondani, hogy szívteljessége, az ember szelleme, mély benyomást kelt rád. Azt gondolom, hogy ott már érdemes imádkozni, érte? Vagy érdemes olyan keresztény emberekhez fordulni segítségért, hogy mit is jelent ez, akik ismerik személyesen az élő Istent. Tehát azt gondolom, talán azonosítójául azt lehet mondani, hogy vagy ismétlődő álomról van szó, érzed, hogy ebben van valami, és mélyen érint. Én talán ezt tudnám mondani. Nem, például lehet ez egy figyelmeztetés. Az, hogy pontosan az Istentől lesz-e vagy sem, azért ebben álma válogatja. De ezek, azt gondolom, amit látok a Bibliában, ezek úgy jellemzően előfordultak az Istentől nyert álmoknál. Tehát nem az, hogy álmodtam, mit is álmodtam, érted, hanem fölkelsz, és tisztán világosan előtted van a kép, hogy mi történt mondom, tehát érzitek ugye, hogy vagy figyelmeztetésről van szó, akkor megvan a forrása, de nem egy károsztatás jön belőle, hogy jaj, mi van, tudod azt nagyon jól, hogy miben kell változtatni, ha figyelmeztetés jön. Ha meg jövővel kapcsolatos kijelentés, akkor vagy a személyes jövőd, amit egyáltalán nem is biztos, hogy értesz, csak érzed, hogy valami bátorítás van benne, valami reményteli jön belőle. Vagy másnak is szólhat állom, tehát mással kapcsolatosan is lehet állom. Na most, új szövetség alapelve, meg a szentírás alapelve, ugye, hogy az alapvető kinyilatkoztatás a szentírás. Tehát minden ilyen jellegű természetfeletti megnyilatkozást az új szövetségi gyülekezetek, meg amúgy az ószövetség is, a szentírás mérlegére helyezzük. Tehát nem, a Istentől való állom nem mond ellent az ő alapvető kijelentésének a Bibliának. Tehát aztán ugye valaki, hogy a Marika szebb, mint a Piroska. Ezért hagyd ott Piroskát, és légy Marikáé. Tehát válj, elhagyd ott a négy gyerekedet. Isten engem vezetett. Nincs, mert ugye azt mondja a Biblia, hogy Isten nem pártolja a válást. Sőt, azt mondja, hogy gyűlölöm azt, aki elválik. Hú, erős dolog. De hát nyilván látjuk a gyerekeknek a tragédiáját a mi társadalmunkban, meg az emberek tragédiáját a válások után. Éppen nemrégen beszéltem egy személlyel, aki a harmadik házasságot fejezi be is. Nem tűnt túl boldognak.
És mondtad, hogy a Szentírásban
itt is azért beépített ember, tehát ez tudja a választ is. Jó, hát jó a kérdés egyébként, köszönöm. Tehát a Biblia nem egy varázskönyv. Hogy fölcsapom, ide mutatok. Nem zárom ki, hogy rendkívüli esetekben nagyon sürgős időszakokban előfordulhat, hogy ez működik, de ebből rendszert semmiképpen nem csinálnék. Sokkal inkább azt szoktam tanácsolni, hogy a Bibliát folyamatosan naponta olvasni jó, megismer annak szellemét, üzenetét, és már ha megismer a Szentírás tanítását, sok mindent már abból meg fogsz tudni szűrni az életben. Én hozzám még Isten mindig szólt, amikor kellett, pedig szépen folyamatosan olvastam a Bibliát, nagyon konkrétan és világosan szólt hozzám. De indíthat a Szentlélek, ugye a szent lelket azok kapják, akik Krisztusnak adják az életüket, és amikor az új életet megkapják, megkapják Isten szent lelkét, aki által közösségben vannak az élő Istennel, és hallják az ő hangját. A Biblia így mondja, Jézus maga beszél erről, hogy azok az Isten fiai, akik hallják az ő hangját. Tehát akik keresztényén lesznek valóban, azok hallják az Úr hangját, értik, megnyílik a Biblia előttük, és hallják a Szentlélek szavát. Köszönöm. Tessék. Oké. Okay. Szuper. Úgy gondolom, ha valaki odáig eljut, hogy azt látja, hogy rossz vonaton ül, tehát rossz felé halad, az egy óriási dolog. Billy Grahamnek egyszer egy nagy kitüntetést adtak át Afrikában. Billy Graham talán az ő neve nem ismeretlen, nagyon híres evangélista lelkész. Az amerikai elnököknek a tanácsadója volt, több elnöknek is. A lényeg az, hogy egy nagy kitüntetést akartak neki átadni, és akkor megszólhatott. És mondott egy történetet Albert Einsteinről. Einstein utazott a vonaton, és a kalóz bement hozzá, kérte a jegyet. Einstein keresi a jegyet, és nem találja. Nézi a kalóz, azt mondja, uram, én ismerem magát. Biztos, hogy magának van jegye, nyugodjon meg. Rendben van. Tovább megy a kalóz, lekezdi a jegyeket, jön vissza, látja, hogy Einstein már négy kézláb mászik a fülkében, és csak elsért, beszól a kalóz. Hát uram, hát mondtam, hogy elhiszem, hogy van egy, hát hagyja már azt a jegyet. Hát tudom, láttam is már magát ezen a vonaton, meg tudom kicsoda, hát maga biztos, hogy vet egyet. Ránéz Einstein, fölnéz, azt mondja, nem is az a baj, hogy nincs meg egyem, csak azt nem tudom, hova váltottam. Tehát azért kereste, hogy hol kell leszállni. Tehát ugye nagy baj az, ha valaki olyan vonaton utazik, amelyről nem tudja, hogy hova viszi. Abban az esetben, valaki tudja, hogy az a vonat, amelyen ül, az rossz irányba megy, a legközelebbi megállón le kell szállni, és át kell szállni egy másik vonatra. Biblia értelemben azt jelenti, hogy megtér, A megtérés azt jelenti, hogy gondolkodásból egy változás, tehát hitét Jézus Krisztusba veti, és igényelni fogja az ő bölcsességét az életének döntéseiben, és mint láttuk, a mennyei forrásból pozitív bölcsesség jön, pozitív jövőkép jön, és ezáltal megváltozik a jövőképe. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig a körülményeink megváltozásának kulcsa a mi megváltozásunk. Az én példámban azt tudom neked mondani, hogy sok feszültség volt a családunkban, gyerekkoromban, veszekedések is voltak. Ennek oka az alkohol volt, ugye édesapám agrár szakember volt, és ugye majd TSZ elnök, de a becsületes fajta, tehát ő éppen nem lopta halára magát, tehát ez a helyzet, és szerint nyugdíjjal is megy nyugdíjba, mert na mindegy, tehát ezt tanultam tőle, pontosan igyekszem tanulni. Hogy érdekes volt az, amikor én megtértem, életváltozáson mentem keresztül, és elkezdtem imádkozni a szüleimért, és megosztottam velük az evangélium igazságát, hogy Isten szeret bennünket, Krisztusban eljött értünk, meghalt a bűneinkért, lehet egy megváltozott életet élni. Anélkül, hogy még nem tértek meg, eltűnt például az Isten káromlás a családból, eltűnt a veszekedés a családból, azóta megtért a húgom, a nagymamám, a nagypapám, édesanyám, és milyen dominó indult el. Tehát megváltozott a család klímája. De megváltozott a munkatársi kapcsolataim is például. A munkázó viszonyom is jócskán változott, mert DJ-ként ugye azt láttam, mikor van vége. Kezdeni meg nehéz volt mindig. És aztán, ugye amikor megtértem, akkor egy teljesen más ember lettem, és később mondták el a kollégáim, hogy néztek engem, hogy megváltoztam. Tehát két dolog, ha rossz irányba mégy, szállj le, és indulj el abba az irányba, ahol pozitív jövő vár. Kettő, a te megváltozásod kulcsa lehet a változásnak, akár a környezeted megváltozásának is. Tessék!
Nekem olyan kérdésem, hogy az elején lehetszem mondani, hogy milyen jövőképénk van a párkapcsolat, a család, a munkahely, karrier, és igazából a tetszett az előadásod, ezekről egy szó szerint nagyon adtál tanácsot, vagy segítséget adott kívül, hogy olvasod.
Talán nem is tudod, hogy milyen fontos tanács volt, de jogos a kérdés. Természetesen nem kezdtem belemenni ezekbe a témákba, inkább ugye az időrövidsége miatt azért inkább a forráshoz szerettem volna visszautalni, hogy milyen forrásból jöhetnek ezek a válaszok, inspirációk. De ha tudj, mondok példát. Tehát én az én életemben, amikor továbbtanulás előtt álltam, ugye én megtértem, mivel a középiskolai éveim során én már DJ voltam, tehát egy rakat pénzt kerestem, autóval jártam, és márkát cuccokat vettem, mert ugye márkamánia az elért engem is. Tehát engem ugye nem inspirált a főiskola, vagy az egyetem. Ugye nekem volt egy csomó pénzem. Ezért én elbóckodtam a felvételimet, majdnem felvettek így is, de nagyon kerültem, hogy sikerüljön, mert nem akartam kilépni ebből a jól fizető világból. Mikor megtértem, az első dolog az volt, amire Isten rávilágított, hogy vétkeztem Isten ellen és a szüleim ellen. Nem használtam a képességeimet arra, amire Isten adta. Imádkoztam, hogy Isten szeretnék tanulni, de már dolgoztam, és tudtam, hogy van a húgom még, és a szüleimet már nem terheltem azzal, hogy én nappalira elmegyek tanulni, és akkor visszamegyek haza, 22 évesen, és tartjatok anyuka, puszi, itthon vagyok, megtértem, nagyon örültek volna nekem biztos, meg hiteles lettem volna. És azt mondom, Istenem, segíts nekem, hogy tudjak tovább tanulni. Azokban a napokban, amikor ezt így le is írtam az imát, fontos volt majd később, képzeld, találkoztam egy olyan szakemberrel, aki dolgozott ott a cégnél, ahol én is dolgoztam, akkor pénztáros voltam, a cég elég kicsi volt még akkor, most országos cég, és az egyik vezetője vagyok. Tehát a pálya érdekes, de kulcs volt az, amit most elmondok. Találkoztam egy szakemberrel, aki informatikával foglalkozott, az informatikának és a rendszertechnikai részével, és elmondta, hogy ő hol tanulta a szakmáját. Mondom, nagyon jó. Aztán benyit néhány nap múlva a főnököm, ez már rendszerváltás után van, és nem volt divat ez, és azt mondta a főnököm, hogy nem szeretné remenni tovább tanulni. Érzed? Hát persze elmondtam neki, hogy mi történt velem, hogy én imádkoztam, beiratkoztam a oktatási intézménybe. Tehát beiratkoztam a oktatási intézménybe. És elvégeztem. Aztán pedig szintén ott volt előttem, hogy jó lenne a mérnöki fokozatot megcsinálni, és akkor már családom volt. Gyerek, feleség, munka, szolgáltam már az urat, egy ifjúságot vezettem, egyik helyi gyülekezetben, ifjúsági munkát végeztem, meg országosan is, és imádkoztam. Éreztem a súlyát, ugye család, gyerek, feleség, munka, szolgálat, és mindenben szerettem egy egyensúlyt. És nagyon tartottam attól, hogy belemegyek ebbe, hogy csak egy ilyen ambíció fűt, akkor összeborulhat az életem, és imádkoztam. Tanácsot kértem édesapámtól, aki tanult, és volt tapasztalata, munka mellett is tanult. Megkérdeztem a főnökömet, hogy egyáltalán hogyan gondolkodjak ezzel a jövővel. Beszéltem a feleségemmel, hogy ő hogyan, milyen jövőképe van ebben a témában, és imádkoztam. De folyamatos szorongás volt bennem, mert éreztem a döntés súlyát, hogy ha ezt elszúrom, akkor ennek ugye rossz következménye lehetnek. Mert ekkor már munkaszerződés volt. Tehát a jövőkép, ugye? Na, nem is, nem ez a lényeg. És képzeld el, hogy egy napon imádkoztam, és bent a szívemben, bensőben, de hallható módon hallottam, lép hitáltal, és megáldalak. Kidőttem a felvételi papírt, beadtam, és egy óriási öröm és boldogság töltött el. És hogy mennyire Isten csodája volt, a 4 éves iskolát, amit voltak, egy 7 év alatt végeztem, 3 év alatt elvégeztem. Tehát utolsó 3/4 évet meg az államvizsgát megcsináltam 1 tanítási év alatt. Úgyhogy ösztöndíjas voltam. Tehát egyik évfolyamon még ösztöndíjat is kaptam. Azt gondolom, érzitek, hogy én egy nagyon átlagos ember vagyok én is, tehát nem az én természetfeletti képességeim voltak ezek, hanem Isten annyira megáldotta azt a döntést, ami tőle volt, hogy mellé tette azt, ami az ő volt. Egyszer puskáztam is, akkor az nyilvánosan meg kellett valljam a fiatalokat. Mindig mondom, ne puskázzatok, meg nem méltó az Úrhoz. Aztán egy ilyen főiskolai ZH után mentem, és puskáztam, és akkor mondta a Szentlélek, na akkor mondd el nekik ezt is. Na hát nem tudtam megúszni. De egyébként pedig inkább nem írtam ZH-kat, hogy egyet is lehetett kapni, mentem vizsgázni, hogy ne kelljen tisztátalan eszközöket nyúlni, tehát akkor vannak azért feltételei is az áldásnak. Például pár választás, és akkor nem is bonyolítom. Nyilván mindegyikre megvan az én személyes bizonyságom, de ugye ezek nem receptek, azért is nem próbáltam, mert mindenkinek az életútja picit más. Inkább azért beszélek a forrásról, mert ugyanúgy, tehát Isten bárkivel ezt megteszi. Engem különösen szeret, de téged is különösen szeret. Ez a csodálatos benne. A fiát adta értünk. Az nem kicsi dolog. No, hát ugye megtértünk, azaz új felismerésre jutottunk, egy életváltozáson mentünk át a kedvesemmel, és hát volt egy kapcsolatunk előtte. Na most mit kezdjünk ezzel? Ugye sok sebbel, sérüléssel, teherrel volt erre a kapcsolatunk, és nem volt egyértelmű az, hogy mi az Isten akarata, hát mi azt nem kérdeztük meg előtte, kit érdekel, tetszel nekem, én is neked, gyerünk. Úgyhogy így volt körülbelül a történet. Ahogy mondta egy barátom, beléd zúgtam, mint pakló gödörbe. Tehát, tegnap hallottok, mint a kamion, beléd zúgtam. Tehát, de tényleg, én nagyon szerelmes voltam, egyébként csak titkoltam. Ettől szenvedtem annyira. Lényeg az, hogy amikor megtértünk, akkor letettük Isten kezébe ezt a kapcsolatot, és elmondtuk Istennek mindketten. Rövidített verziót mondom, mert ez 1 éves intervallumot ölelt fel. És kérdeztük Istent, hogy mi az ő akarata velünk. Tehát mi nem szeretnénk csak úgy házasságot kötni, hogy vannak érzelmeink, és akkor ha azok vannak nehézségek, akkor majd nem az Istentől van, vagy az Istentől van, bizonyosságot kérünk Istentől. És megjött ez a bizonyosság. Én kaptam kijelentést a Bibliából, de beszéltem édesapámmal, beszéltem nagypapámmal, megkérdeztem a szüleimet, hogy mi a véleményük erről a dologról, és imádkoztam, és kerestem Istent. És mivel láttam, hogy szeretem ezt a lányt, és kaptam Istentől kijelentést, a családból bátorítást, támogatást erre vonatkozólag, egy óriási békességem volt ebben, egy nagy pecsét volt. Tehát nem volt benne bizonytalanság. És 14 éves házasok vagyunk, tudom mondani, 3 gyerek után bejött, és szerelmes vagyok a feleségemben. Most tervezzük a 14. nászutunkat. És tehát szuper, bejött a dolog. No, csak 2 ilyen esemény. Egy utolsó gondolat csak, az élet jelentős döntései, ami ugye nem annyi, hogy masni vagy cof, tehát érzed, tehát, vagy tudom én, teniszcipő, vagy lakcipő, hanem olyan súlyú dolog, mint a házasság például, vagy mint a pályaválasztás. Azt látom, hogy Isten több szálon megerősíti az ő akaratát bennünk, miattunk. Hogy abból, amikor nehéz is, az első sulit Pesten végeztem, és levelezőn hajnal 2-kor keltem, kisétáltam az állomásra, 3:20-kor mentem föl személlyel, lenyomtam a sulit, megértem a dogákat, 18 órakor személlyel vissza Debrecen, és másnap kezdtem melózni. Hát nem volt a gyümölcsöm. De olyan természetfeletti erőt kaptam Istentől, mert bizonyos sávot Istentől van ez a suli, érted? És erőt adott nekem, hogy fölkelek időben, kisétálják taxi, azért nem volt pénzem, busz meg nem járt akkor, és kisétáltam. Nem tudom, hogy segítette, vagy köszönöm szépen. Mivel az időnk lejárt, a beszélgetést folytathatjuk a sátornál, én is oda fogok menni, és egy nagyszerű lehetőséget szeretnék nektek felkínálni. Lesznek olyan személyek a sátorban, akik proféta ajándékkal rendelkeznek. És ha kéritek, hogy beszélgessenek veletek, vagy kéritek, hogy imádkozzanak értetek, akkor fognak értetek imádkozni, és ha Isten ad valamit a jövőtökre nézve, tehát egy nem ilyen üveggömbös történet, bár már szerintem lesz kapcsolva a villany, és gyertyák fognak világítani, de ne asszociáljatok, hanem ez inkább egy beszélgetés, és akinek ilyen ajándéka van Istentől, azok kaphatnak esetleg a jövőtökre vonatkozóan kijelentéseket, nyilván a Biblia alapelveknek megfelelően, tehát ez egy kedves dolog, tehát ne egy ilyen, tehát ne úgy gondoljátok, hogy bemegyünk, és tehát ez teljesen normális, valóságos dolog lesz, jó? Akkor most másodjára köszönöm meg a figyelmeteket és türelmeteket. Isten áldjon benneteket egy reményteli jövővel.